Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A 2026-os esztendő is gazdag lesz látványos égi eseményekben, részleges nap és holdfogyatkozás, bolygó együttállások és gyönyörű meteorrajok várják az égbolt iránt rajongókat, mondta Sklenár Tamás csillagász, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézet és a Schwab-hegyi csillagvizsgáló munkatársa. Szabó Gergő interjúja.
Napfogyatkozás, ami Magyarországról részleges, Spanyolországból pedig teljes napfogyatkozás. Hogyha valaki esetleg szeretne Spanyolországból kiutazni, akkor ezt támogatjuk, mert ténylegesen egy teljes napfogyatkozásos naplementét lehet majd megfigyelni. Viszont aki nem tud Spanyolországba utazni, az például Budapestről este 19 óra 22-kor láthatja a részleges napfogyatkozásnak a kezdetét, és ez körülbelül közel 8 óráig fog tartani, tehát este 8 órára a nap már lenyugszik, ekkor körülbelül a hold a nap 70%-át fogja eltakarni, és ezért ez egy nagyon-nagyon látványos naplementei esemény lesz. Ugyanezen a napon lesz majd a Perzeidák meteorrajnak is a maximuma, úgyhogy ha valaki esetlegesen ellátogat hozzánk a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba, akkor az a napfogyatkozás után akár egy meteorrajnak a megfigyelését is elvégezheti nálunk. Szintén fogyatkozás lesz, de a hold esetében augusztus 28-án egy részleges holdfogyatkozást lehet megfigyelni hajnalban, reggel körülbelül a 4:30 tájékán. Ennek a megfigyeléséhez kitakarásmentes nyugati NATO határ lesz majd szükséges, de lényegesen nagyobb lesz a kitakarás mértéke, mint az előzőleg említett napfogyatkozásnál. Itt a holdnak közel a 90%-át el fogja takarni a Földnek az árnyéka, és egy nagyon látványos reggeli eseménnyel indulhat majd itt a nap. Még ebben az évben még egy másik meteorrajt említenénk. A nyáron a Perzeidák meteorrajt szoktuk emlegetni, de ezt már említettem, és télen pedig a Geminidák meteorrajnak a maximuma várható, december 14-én éjszaka. A hold nem fogja zavarni a megfigyelést, úgyhogy ha esetlegesen valaki télen meteorrajt szeretne megfigyelni, akkor rendkívül látványos Geminida meteorrajnál akár óránként 120 hullócsillagot is meg lehet majd figyelni az égbolton. Többi esemény, amit kiválasztottunk, azok általában nagyon látványos együttállások lesznek. Ezek olyan események, amikor fényes égitestek, objektumok nagyon közel látszódnak egymáshoz az égbolton, és ezért egy nagyon látványos égi jelenséget okoznak. Ténylegesen akár februártól is kezdhetjük ezt az egészet, amikor naplementekor a Vénusz, Merkur és a Szaturnusz nagyon szép együttállást fog alkotni a holdsarlóval. Ez naplementekor egy körülbelül egy nagyon vékony 5%-os holdsarlóval nagyon esztétikus együttállásban gyönyörködhetünk majd. Aztán a sort folytatva május 18-án szintén a holdsarló alkot majd együttállást a Vika csillagkép ellencsillagjával és a Vénusszal, illetve a Jupiter bolygókkal. Itt is egy nagyon pengevékony holdsarlót láthatunk, illetve a fényes bolygókat.
Ezeket az érdekes csillagászati jelenségeket Magyarországon bárhonnan lehet majd látni, élvezni?
Természetesen Magyarországon minden pontról lehet látni. Némely jelenségeknek a megfigyeléséhez érdemes kiutazni a nagyvárosokból, hogyha esetlegesen valaki nagyvárosban él, illetve naplementekor vagy hajnalban látható események során az adott égtájra való kitakarásmentes látóhatás szükséges, illetve a napfogyatkozásnál nagyon fontos megemlíteni, hogy természetesen mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy ez egy nagyon látványos jelenség, viszont a megtekintéshez csak napfogyatkozás szemüveg, illetve különleges eszközök szükségesek, hogy a szemünket megvédjük a károsodástól.
Szigma, a holnap világa.
2025-ben két olyan vulkánkitörés történt, ami meglepte még a szakembereket is. Ezek bizonyítják, hogy több száz év, vagy akár több ezer év nyugalom után is felélethet egy vulkán, mondta Harangi Szabolcs geológus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Szabó Gergő interjúja.
Hát azt lehet mondani, hogy átlagos vulkánkitörési gyakoriság volt. 71 vulkánkitörést jegyeztek fel, 63 aktív vulkánt 27 országban, tehát ez abszolút átlagos, ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre. Sőt, azt lehet mondani, hogy inkább az átlagnak az alsó szintjén, tehát nem volt olyan túlzottan látványos ez az év ebből a szempontból, de amiben érdekes volt, hogy több váratlan esemény is volt, ami még azt is lehet mondani, hogy a szakemberek őket is meglepte. Ilyen volt a kamcsatkai Krasenninikov vulkánnak a felébredése 475 év szunnyadás után. Ráadásul egy nagyon jelentős földrengést követően, 4 nappal vagy 3 nappal követte azt a nagy kamcsatkai földrengést, amely a 6. legnagyobb regisztrált földrengés volt a Földön. És mindmáig még azért ez nem tiszta, hogy van-e, volt-e kapcsolat közöttük, ami tény viszont, hogy még mindig működik ez a kamcsatkai vulkán, egyszer csak kitört. Váratlanul mondhatni, mert nem volt megfigyelés. És ugyanez a helyzet az etióp Haile Gebrselassie kitörése kapcsán is november végén, jól emlékszem, november 23-án tört ki, úgyhogy először csak fotókat lehetett látni. Tűzhányó blogba is még ezt jeleztük, hogy valami ott történik Etiópiában, aztán néhány óra múlva derült ki, hogy mely vulkán és egyáltalán egy vulkán tört ki. Aztán már egy jó 5 kilométer magasra emelkedett fel ez a vulkáni hamufelhő, és sodródott aztán Jemen, Arab-félsziget déli része felé, majd Ázsia területére. 500 ezer tonna kén-dioxid gáz került a légkörbe a vulkánkitörés során, ami rövid életű volt. Ez is egy olyan helyzet, amelyre azt lehet mondani, hogy váratlan, meglepetésszerű, de mindig hozzá kell tenni azt, hogy ha váratlan dolgot mondunk, az azt jelenti, hogy nem vagyunk rá felkészül, vagy ilyen történik. Tehát itt is ebben az esetben is ez a helyzet. Az, hogy 10 000 év után ébredt fel. Ez is olyan, hogy igen, nem volt erről dokumentáció, hogy ez a vulkán működött volna, és mennyire nagy fontossága van a tudománynak és a vulkanológiának is, hogy több olyan ismeretünk legyen a vulkánkitörésekről, amely alapján adott esetben fel lehet készülni. Ne legyenek olyan hírek, mint ami volt, hogy egy dél-iráni vulkán 700 ezer év után ébredezni látszik. Tehát ilyen nincsen, egyszerűen nincsen adatunk erre. Ezek mind azt húzzák alá, hogy kell, szükséges a kutatás, és hogyha ez megvan, akkor egy kicsit beljebb vagyunk, de még mindig ott van a nagy kérdés, hogy mikor tör ki a vulkán. Ugye Izlandon most már több mint 160 nap eltelt a legutóbbi vulkánkitörés után, és csak azt tudjuk mondani, hogy bármikor, akár ma este is elindulhat egy vulkánkitörés, sorrendben a 10.
Ön számára mik voltak tényleg a legfontosabb tanulságok szakemberként ebben az évben? Például ugye Santoriniról sokat beszéltünk itt a tavalyi évben, ez mennyire volt ön számára meglepő, és mondjuk ez a görög sziget tartogathat-e akár idén is meglepetéseket?
Hát, hogy lesz meglepetés, ugye megint csak ugye a meglepetés az, amire nem számítunk, és egyszer csak hirtelen valaki beállít egy tortával, vagy éppen elindul egy vulkánkitörés. Talán kevéssé számítok Santorini esetében, hogy ez meg fog ebbe az évben történni.
Melyek azok a területei Európának vagy a világnak itt a bolygónkon, ahol esetleg azért idén nagy valószínűséggel lehet számítani vulkánkitörésre?
Azt gondolom, hogy megnevezhetők azok a területek, ahol azt lehet mondani, hogy szinte biztosan meg lehet mondani, hogy lesz vulkánkitörés, sőt, azt is meg lehet mondani, hogy lesz nagy vulkánkitörés. Indonéziában mindenképpen oda kell figyelni, és ráadásul ott vannak olyan alvó tűzhányok, amelyeknek a felébredése nagyon komoly gondot okozhat. Itt lehetnek egyébként olyan vulkánkitörések, amelyek, hogyha nagyok, nagyon nagyok lesznek, akár a globális klímát is befolyásolhatják potenciálisan. A másik terület pedig Kamcsatka, amely egy kicsit azért más, mert az viszonylag lakatlan, nem fenyegeti az embereket egy nagy vulkánkitörés, de rengeteg repülőgép halad át a térség felett, tehát ez a légiutak ott azért eléggé sűrűek. Valószínűleg a Hawaii nagyszigeten tovább zajlik ez a fluktuált, ez az ismétlődő lávaszökőkút kitörés, és hát itt van az Etna, amely az év első vulkánkitörését produkálta, egy lejtő oldal helyzetű, tehát ezt úgy nevezik angolul, hogy flank eruption, tehát amikor nem a vulkán csúcsán, hanem az oldalán indul meg egy kitörés, hasad fel, és jelenleg is zajlik ez a lávaöntő kitörés, és majdnem biztos a vető, hogy Izlandon is lesz egy újabb vulkánkitörés itt. Tehát azt gondolom, hogy fel kell készülni 2026-ra is. Biztos lesznek krízishelyzetek, amelyeket egyrészt a vulkanológusok előrejelzései segíthetik, hogy jobban felkészüljenek az emberek, másrészt pedig lesznek olyan váratlan kitörések, amelyek esetében azt kell mondani, hogy ott nincsen megfigyelés, de még egyszer a vulkanológusok tudnak segíteni abban, hogy értelmezzük azt, hogy mi történik, és ebben segíteni az embereket, hogy megértsék, hogy mi történik. Campi Flegre, a nápolyi öböl térsége, ahol ismétlődően földrengések pattannak ki, itt sokan vizionálnak valami nagy szupervulkáni kitörést, erre biztos nem kell számítani, de itt is azért oda kell figyelni erre a területre, ez egy élő vulkán, rajta élnek több százezren, ez egy komoly kihívás, hiszen egy nagyon nagy népességű területen zajlik egy ilyen kritikus természeti folyamat.
Szigma, a holnap világa.
Régi, szennyező erőműveket porolnak le a mesterséges intelligencia forradalom miatt az Egyesült Államokban. Az adatközpontok rohamosan növekvő áramigénye miatt egyre több, korábban bezárásra ítélt, csak csúcsidőszakban működő fosszilis erőművet kapcsolnak vissza a hálózatra. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Chicago egyik munkásnegyedében, Pilsenben egy 60-as évekből származó olajjal hajtott erőmű magasodik egy park szomszédságában, ahol nyáron gyerekek játszanak. A Fisk nevű telepet jövőre tervezték végleg leállítani, egészen addig, amíg meg nem jelentek az AI adatközpontok rendkívüli áramigényei. Az Egyesült Államok legnagyobb villamos energiapiacán, a PJM Interconnection hálózatában az adatközpontok megrendelései immár meghaladják a meglévő kapacitásokat. Az árak elszabadultak, a korábban veszteségesnek számító úgynevezett peaker, vagyis csúcsterhelésre tartalékban tartott erőművek pedig ismét nyereségessé váltak. A Fisk erőmű tulajdonosa az Energy szerint ezért visszavonták a bezárásról szóló döntést. Az ilyen erőművek percek alatt képesek áramot termelni, például amikor ingadozik a zöld forrásokból betáplált áram, így segítenek elkerülni az áramkimaradásokat. Cserébe viszont sokkal szennyezőbbek és drágábbak, mint a folyamatosan működő társaik. A Reuters elemzése szerint a PJM területén az olaj- és gáz- és szénerőművek közel 60%-ánál halasztották el vagy törölték a leállítást, és ezek túlnyomó többsége csúcserőmű. Országosan ezek az egységek ugyancsak az amerikai áramtermelés mintegy 3%-át adják, de kapacitásuk elérheti a 19%-ot is. A helyiek emlékeztetnek, a Fisk területén korábban működő szénerőmű bezárása után jelentősen javult a levegő minőség, de a szennyezés nem szűnt meg teljesen. A csúcserőművek alacsony kéményei és hiányos szűrőrendszerei miatt a kibocsátás közvetlenül hat a lakónegyedekre. Az amerikai szövetségi kormány ugyanakkor nyíltan támogatja a meglévő kapacitások maximális kihasználását. Az energiaügyi miniszter szerint rengeteg tartalék van még a rendszerben, és a gyorsan növekvő áramigényt az AI mellett az ipar és a közlekedés villamosítása miatt is rövid távon máshogy nem lehet kielégíteni. A hálózat üzemeltető szerint nyáron több mint 800%-kal nőttek azok az összegek, amelyeket az erőművek készenlétéért fizetnek. Ez egyértelmű jelzés, jelenleg több áram kell, mint amennyi rendelkezésre áll. Energia szakértők szerint léteznek alternatívák, új távvezetékek építése, a villamos hálózat megerősítése, vagy nagy kapacitású akkumulátorok telepítése, amivel csökkenteni lehetne a szennyező csúcserőművek szerepét. Ezek azonban időigényes beruházások.
Sigma, a holnap világa.
Másfél évtizeddel a fukushimai katasztrófa után Japán újraindítja a világ legnagyobb atomerőművét. A Kashiwazaki Kariwa lesz az első olyan nukleáris létesítmény, amit a fukushimai erőművet is üzemeltető Tokyo Electric Power Company működtethet. Herceg Zsolt kérdezte Aszódi Attila, atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának tagját.
A Kashiwazaki Kariwa atomerőmű tényleg a legnagyobb teljesítményű erőmű a világon. 7 darab forróvizes reaktor található ezen a telephelyen. Tulajdonképpen egymás mellett két telephely van. Az egyik telephelyen, a délebbi telephelyen 4 régebbi blokk, és őtől egy picit északra pedig 3 blokk található, és összességében ezek több 8000 megawatt beépített kapacitást képviselnek.
Mikor és miért állt le?
A 2011-es nagy Tohoku földrengést követően, ugye a cunami következtében a fukushimai atomerőmű megsérült, és ennek hatására Japánban az összes atomerővet leállították. Ez egy nagyon fájdalmas gazdasági intézkedés volt Japánban, mert Japán energiahordozókban szegény ország, és az akkor 2011 előtt működő 54 atomerőmű blokk összesen 30%-át adta a japán villamosenergia termelésnek. Tehát ez a 30% kiesés, ez egy hatalmas nagy érvágás volt a japán gazdaságnak. Sokkal több cseppfolyósított földgáz kellett importálniuk, ami sokkal többe került, tehát nagyon jelentősen megdrágította Japánban a villamosenergia ellátást az, hogy a 2011-es fukushimai földrengést követően az összes atomerőmű blokkot leállították. Ez a Kashiwaza Kariva atomerőmű nem a keleti parton található, ahol a fukushimai atomerőmű, hanem nagyjából ugyanabban a magasságban, de a nyugati partvidék mentén, és igazándiból két szempontból érzékeny szerintem ez a kérdés most. Egyrésztről ugyanaz a TEPCO vállalat, a Tokyo Electric Power Company működteti ezt a Kashiwazaki Kariva telephelyet, mint amelyik a fukushimai telephelyet működtette, tehát mind a lakosság, mind a politika Japánban megkérdezi, hogy vajon ez a vállalat, amelyik Fukushimában ugye kudarcot vallott, hiszen nem tudta kezelni a földrengés és a cunami hatásait, az vajon képes lesz-e ennek a nagyon nagy létesítménynek az újbóli üzembevételére. És a másik dolog, ami szintén nagyon komoly politikai kérdéseket is felvetett most Japánban, az az, hogy a 2011-es fukushimai balesetet okozó földrengés előtt 4 évvel, 2007-ben, akkor volt egy másik jelentős földrengés, ez a Kashiwazaki Kariva atomerőmű telephelyéhez közel, és akkor ott a taraj megrázottsága, az egyes blokkoknak a mechanikai hatásai a földrengés következtében, azok jelentősen meghaladták a tervezési alapban szereplő értékeket. Nem volt nagyon nagy baj, tehát akkor nukleáris baleset nem következett be 2007-ben, de egyrészt volt egy transformátor tűz, ami nagyon látványos volt, és lassan tudott reagálni a városi tűzoltóság és a személyzet erre a tűzesetre, ott akkor még 2007-ben, és az a tény, hogy jelentősen meghaladta a tényleges megrázottsága a blokkoknak a névleges tervezési értékeket, ez nyilván felvetett egy csomó műszaki kérdést. Úgyhogy azért hallunk most erről ilyen nagy fókusszal a Kashiwazaki Kariva atomerőmű 6. blokkjának a visszaindulásáról, mert hogy ez a 2007-es ügy és annak a biztonságnövelő intézkedései, azok rá szuperponálódnak a 2011-es fukushimai földrengés egyéb hatásaira, mérnöki és politikai szempontból.
Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az igaz, hogy Japánnak is nagy szüksége van az energiára. A japán kormány közlése szerint 2040-re 20%-ra akarják növelni a nukleáris energia arányát az energiatermelésben, hogy csökkentsék az importált gáz és szén szerepét, és állítólag csak ennek az erőműnek az első reaktora már 2%-kal növelhetni a tokiói térség áramellátását. Kell az energia, és ez leküzdi az egyéb akadályokat?
Igen, erről van szó. 54 atomerőmű blokk üzemelt Japánban a 2011-es fukushimai események előtt. Ezt követően minden blokkot leállítottak, egy teljesen új nukleáris biztonsági szabályrendszert alkottak, és tulajdonképpen azoknak a blokkoknak, amelyeket az üzemeltető vissza akar indulni, meg kell felelniük ezeknek az új szabályoknak. Eddig 14 blokk indult egyébként vissza Japánban. 19 reaktor van még felfüggesztett üzem státuszban, ezek között vannak a Kashiwazaki Kariva blokkok is, úgyhogy tulajdonképpen most a következő időszakban azt fogjuk látni, hogy ahogy sorra felelnek meg a követelményeknek az egyes blokkok, akkor ez a 19 felfüggesztett üzem státuszban lévő blokk fog visszaindulni, illetve hát én úgy látom, hogy felmerült az is, hogy Japánban új nukleáris létesítményt is akár építeni kellene, mert igen, a Szigetország nagyon ki van téve az energiahordozó importnak és az ebből származó magas áraknak.
Ezekben a japán történésekbe mi, európaiak, láthatunk bele precedenst? Nekünk ez az utunk. Európában is voltak országok, amelyek leállították az atomerőműveiket, aztán részben az újraindításukról döntöttek, és nekünk, európaiaknak is nagy szükségünk van energiára, nálunk is. Ez van, ez lesz?
Ebből a szempontból talán Németországot kell említeni, de Németország, én úgy látom, hogy teljesen visszafordíthatatlanná tette az atomenergiából való kilépést. Ott ugye a leállított létesítményeket nagyon gyorsan, műszakilag olyan, hát bocsánat, hogy így mondom, de rombolásnak teszik ki, hogy műszakilag alkalmatlanok legyenek arra, hogy visszainduljanak. Tehát én nem gondolom, hogy Németország vissza tudná indítani a blokkjait, erről hosszú vita zajlott a végleges leállítás előtt, de ők kiszálltak. Más országokban, inkább azt mondanám, más európai országokban, hogy az energiapolitika és az energiastratégia változott meg, tehát itt az orosz-ukrán háború miatt energiaellátási válsághelyzet egyértelműen az energiastratégia újra gondolására késztette a belga, a holland, a svéd kormányokat például. Szóval én azt gondolom, hogy van változás, igaza van, számos ország jobban épít az atomenergiára Európában is, mint az néhány évvel ezelőtt látható volt, de műszakilag és jogilag a japán helyzet nagyon speciális, hiszen ezeket a blokkokat, azt a több mint 30 blokkot, amit végül most úgy gondol az üzemeltető, hogy vissza fog indítani, azokat nem véglegesen leállított állapotba hozták akkor 2011-2012 magasságában, hanem felfüggesztették az üzemüket, jogilag és műszakilag is felfüggesztés volt, szemben a német teljes leállítással.
Sigma, a holnap világa.
Hamarosan minden korábbinál pontosabban fogjuk tudni, hogy hány rákos megbetegedés fordul elő Magyarországon, a korai megelőzéshez szükséges diagnosztikát pedig forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia, derült ki az Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Tumorbiológiai Laboratóriumának projektzáró szimpóziumán. Az elmúlt 5 év rákkutatási eredményeiről Herceg Zsolt kérdezte Nagy Péter professzort, az intézet tudományos igazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának tagját.
Magyarország nagyon rosszul áll a daganatos betegségeknek a statisztikáját illetően, de a Nemzeti Rákregiszterünk adatbázisát a WHO munkatársaival közösen sikerült egy következő szintre emelni. Itt a NEAK és a KSH adatbázisok összefésülésével egy nagyon pontos adatbázist hoztunk létre, amely egyébként gyakorlatilag újraírja a teljes magyar rák statisztikát. Erről sok-sok közlemény fog megjelenni majd a közeljövőben. A WHO-nak a munkatársaival megegyezve úgy gondoljuk, hogy azokat a becsléseket, amik a világ rák statisztikájában fontos szerepet játszanak, most már ebben a régióban a Nemzeti Rákregiszterhez fogjuk igazítani. Ez egy fontos eredmény. Illetve kiemelendő még az is, hogy működtetjük és tevékenységében hatékonyabbá tettük az országos molekuláris onkotímeket, amelyek ugye a személyre szabott orvoslás tekintetében nagyon fontosak. Nagyon sok új célzott és immunterápiás módszer van a betegek számára elérhető most már a klinikumba, amelyeknek a célzott és effektív alkalmazásában nagyon fontos szerepet játszik ez a grémium. Egyedi méltányosság kérelmek diagnosztikai hátterét és azok költséghatékonyságát jelentősen tudtuk ezáltal és egyéb tevékenységeink által is növelni. Örökletes tumorok diagnózisa tekintetében van komoly erőlépés, több családnak tudtunk segíteni azzal, hogy föltártuk a családi halmozódás hátterében álló génmutációs problémákat. Mesterséges intelligencia segítségével új alapokra helyeztük a képalkotó diagnosztikai protokolljainkat, sokkal alaposabb és precízebb módszerekkel, sokkal pontosabban tudjuk meghatározni a klinikai kérdésekre a diagnosztikai segítséget. Mondok egy példát, vannak olyan tumorok, amelyek esetében gyakorlatilag biopszia nélkül lehet génelváltozásokra következtetni. Most már csak képalkotó eljárás, ez fontos olyan betegek esetében, ahol nem lehet mintát venni. De számos új állatmodellt is állítottunk a kutatási tevékenységeinknek a fókuszába és a segítségére, és hát ami nagyon fontos, hogy kialakítottuk az országban a gyógyszerfejlesztési innovációs láncot az onkológia területén, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kialakítottuk a technológia transfert és a technológia transfer utáni lépésekre fókuszálva most elindultunk egy olyan irányba, ami a gyógyszerfejlesztést lehetővé teszi. Ehhez természetesen számos gyógyszercélpontot és gyógyszermolekulát kellett azonosítani, és hát a nagy cél és vágy, hogy ennek eredményeképpen egyszer meg tudjuk csinálni az első magyar onkológiai gyógyszert is.
Beszámolójából is látszik, hogy mennyi területen, milyen intenzitású munka folyik. Éppen ezért fontos lenne, hogy a talán még mindig létező társadalmi megítélésen változtassunk. Ez a társadalmi megítélés úgy szól, hogy rák egyelő halálos ítélet, nincs mit tenni.
Természetesen, hát most már tudjuk azt mondani, hogy nagyon sok daganat esetében a teljes gyógyulás is elérhető a betegek számára. Nagyon fontos az, hogy a daganatot minél hamarabb fölismerjük, ezért kimagasló szeret jut ugye a diagnosztikának. Minél hamarabb kerül a daganatos elváltozás diagnózisra, annál pontosabban, annál precízebben lehet kezelni az adott betegséget, és annál nagyobb a gyógyulás esélye is. A legtöbb beteg gyakorlatilag, akinek időben felfedezett a daganata, az meggyógyulhat. Természetesen vannak olyan daganat típusok még ma is, amik nagyon agresszívek és nagyon rossz prognózisúak, de hát a tudomány az azért van, hogy ezeknek a gyógyítási hatékonyságát is tudjuk serkenteni, és ezekre a rossz prognózisú, agresszív daganatokra fókuszálva végeztük a munkánkat ezen a 5 év alatt, ami a hátunk mögött van a Nemzeti Tumorbiológia Laboratórium program keretein belül.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.